Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ezen a délutáni órán, a hétnek a végén megállhatunk előtted. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is olyan sokszor és sokféleképpen tapasztalhattuk a te gondviselésedet, a te szeretetedet. Köszönjük a meghallgatott imádságokat, a átélt megtapasztalásokat, csodákat. Az is csoda, Úr Jézus, hogy itt lehetünk most. Hogy van levegő a tüdőnkben, hogy ver a szívünk, hogy tudunk gondolkodni, hogy fel tudjuk fogni, amit hallunk. Olyan jó lenne, Úr Jézus, hogyha nem csak hallanánk és értenénk a te igédet, hanem meg is tudnánk cselekedni. Az lenne az igazi csoda, Úr Jézus, hogyha átformálnál, megváltoztatnál bennünket, és alkalmassá tennél bennünket a lelki harcra, hogy a te Golgotán megszerzett győzelmedet a sátán felett, mi is a hétköznapi harcainkban, kísértések, próbák között tudnánk apró pénzre váltani. Azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy te készíts fel bennünket, az előttünk álló harcokra te vértesz fel minket. A te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg minket ezen az órán, te csitíts el szívünkben bút örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Te tudod, Úr Jézus, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel, milyen kétségekkel, milyen kérdésükkel jöttünk most ide, azért könyörgünk, hogy te add meg a választ, a megoldást, te légy, ami szabadítunk, Úr Jézus, mert tudjuk, hogy nem csak a neved jelenti ezt, hanem te magad vagy mindnyájunknak a szabadítója. Te tudsz igazi megoldást adni életünk minden problémájára. Hadd tudjuk nálad megtalálni mindezeket, a felüdülést, a békességet, a szeretetet, az igazi boldogságot. Így szólj most, kérünk, hozzánk a te igéd és szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Sámuel prófét a második könyvének 23. részéből, a 11-12. versekből a következőképpen. Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia, és összegyűlének a filiszteusok egy seregbe ott, ahol egy darab szántóföld volt tele lencsével. A nép pedig elfutott a filiszteusok elől. Akkor Samma megállt annak a földnek a közepén, és megoltalmazta azt, és megverte a filiszteusokat. És az Úr nagy szabadítást szerzett. Kedves testvéreim, a most felolvasott igében egy olyan felsorolást látunk ebben a fejezetben, a 2 Sámuel 23-ban, ahol Dávid hősei és az ő hőstetteik vannak felsorolva. Nagyon aktuális ez a mai világban a hős kérdés, hogy ki számít hősnek, és milyen is egy igazi hős, hiszen nem tudunk úgy bekapcsolni egy tévét, vagy felmenni az internetre, vagy éppen elmenni moziba, hogy valamilyen szuperhősről, vagy szuperhősökről szóló filmnek a reklámját, beharangozóját ne látnánk. Ma nagyon népszerűek a szuperhősök, lépten nyomon beléjük botlunk, ha akarunk, hanem évente 3-4-5 ilyen film is jön ki. Ez így van már évek óta, és így is lesz még éveken keresztül, ha a tervek megvalósulnak. De tényleg attól hős valaki, hogy repked a levegőben? Vagy lézersugarat szóra a tekintete? Mitől lesz valaki hős? Itt van előttünk ebben a hősi felsorolási listában ez a bizonyos Samma. Nem tűnik igazán hős típusnak, még ókori mércével sem. Nem győzött le óriást, mint Dávid király, akinek ő a szolgája volt, és az ő hősei között tartják számon. Nem foglalt el városokat, mint Joáb Dávidnak a hadvezére. Nem győzte le hatalmas gigászi párviadalban Trója hős királyfiát, Hektort, mint Achilleusz. Miért van ő mégis itt előttünk? A Biblia miért tartja mégis fontosnak feljegyezni a nevét és hőstettét? Pedig nemhogy város nem foglalt el, vagy védett meg, hanem egyszerűen arról olvasunk a Szentírásban, hogy egy lencseföldet védett meg. hogy kerül akkor ő a Szentírásba. Megemlíti a Biblia a nevét, az apját, a várost, ahonnan származott. A neve jelentése beszédes lehet több szempontból, hiszen utalhat arra a síkvidékre, ahol lakott, hiszen azt jelenti, hogy pusztaság, de arra is, hogy pusztaságot hagyott maga után, amikor az ellenség sorait vágta, és a filiszteusokat legyőzte. Kifejezheti, hogy pusztán csak ennyi van róla megemlítve a Bibliában. Nincs utána dicsőséges síremlék felállítva, a nevével ellátva, diadaloszlop. Isten mégis megemlékezik róla. Lehet, hogy kortársai közül is néhány évvel vagy évtizeddel később a feledés homályába vagy pusztájába került, de vajon nem az-e igazán lényeges, hogy Isten megemlékezik róla az ő igéjében? Vajon rólunk is az a legfontosabb információ, hogy az emberek ismerjenek? Ismerjenek el? Felnézzenek ránk? Emlékoszlopokat, emlékműveket hagyjunk magunk után? Vagy kisebb volumenű tekintetben ismerjék itt-ott a nevünket, legyünk bejáratosak, magasabb körökbe, jegyzik itt is, ott is a neveinket? Vagy az a lényeg, hogy Istennél az életkönyvében van feljegyezve a nevünk, ha valóban döntöttünk már Jézus Krisztus mellett? És akkor elmondhatja nekünk is az Úr Jézus, mint amit annak idején a tanítványoknak, hogy azon örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Elmondhatjuk ezt magunkról? Van-e az Úr Jézussal élő személyes kapcsolatunk? Mert akkor tudhatjuk, hogy fel van jegyezve a mennyben a nevünk, és ő ismer bennünket, és mi ismerhetjük őt. És nem csak itt a földön lehetünk vele, szeretett közösségben és életközösségben, hanem majd az örökké valóságban is. Hol jegyzik a nevünket? Hányan küzdenek ezért naponta? Csak dicsérjenek meg, csak ismerjenek el, csak legyen ott a nevünk. És vajon küzdünk-e annyira ezért, és örülünk-e annyira annak, hogy a mennyben fel van írva a nevünk, mint hogyha az emberek jegyzik a neveinket? A világi hősök közé, a világ által elismert nagy nevek közé szeretnénk tartozni, vagy a hithősök közé, akikről a zsidókhoz írt levél 11. részében olvasunk. Egyiknek se volt szuperképessége. Nem repkedett egyik se a levegőbe, meg nem szórt villámokat, de Isten fontosnak tartotta az ő neveiknek a felsorolását, megemlítését, és azt, hogy miben mutatkozott meg, hogy ők hősök. És hogyha végigolvassuk a zsidókhoz írt levél 11. részének a hithőseit, mindenféle ember találunk közöttük. Egyszerű hétköznapi embereket is. Nem csak királyokat, meg prófétákat, meg nagy pátriárkákat. És mégis az életüknek egy adott pontján úgy döntöttek, hogy nem sodródnak az árral, nem haladnak a korszellemmel, meg a divatok szerint, meg a tömeget nem követik, hanem ha kell, szembe mennek az árral, és készek engedelmeskedni az élő Istennek. A hitüket ráalapozták, nem valami homályos eszmére, vagy ideológiára, vagy filozófiára, az élő Istennel való személyes kapcsolatra alapozott hittel győzelmet arattak. Hatalmas túlerővel szemben átélték és túlélték az özönvizet, átmentek száraz lábbal a Vörös-tengeren, nem azért, mert szuperhősök voltak. Nem volt semmilyen különleges képességük sem. Egyetlen különleges tettük az volt, hogy készek voltak Istennek engedelmeskedni. Hittek, és ez a hit ez nem csak egy elhívést jelentett, hanem a hitből és bizalomból fakadó engedelmességet. És így csodákat éltek át, nem csak egymaguk, hanem mindazok, akiket Isten rájuk bízott, és feljegyzésre került a nevük a hithősök közé, a példaképek közé, hogy az ő hitüket, az ő engedelmességüket kövessük, noha ők teljesen hétköznapi emberek voltak. És mi is lehetünk hithősök, hogyha odafigyelünk az Úr Jézus szavára, ha ráállunk hittel arra, amit mond, ha készek vagyunk engedelmeskedni neki, és akkor megtapasztaljuk azt, hogy győzelemről győzelemre vezet minket. De akkor nem a világi hősök panteonjába kell bekerülnünk, és nem arra felé kell törekednünk, hanem Istenre kell néznünk, és Jézusnak kell megfelelnünk inkább, mint embereknek. És az lesz az igazi boldogság, és az lesz az igazi áldás, amikor majd azon a napon megállunk előtte, és halljuk a neveinket. Nem a rádióból, nem a tévéből, nem a diadaloszlopokról, nem az úrasztali terítőkről, vagy a klenódiumokról, hanem az életkönyvéből felolvasva halljuk a nevünket, hogy igen, mehetünk Jézussal az örökké valóságba. És ez a lényeg, és ennek örülhetünk már most is. Akármilyen élethelyzetben is vagyunk, de ha van Jézussal személyes kapcsolatunk, az mindig örömre ad okot, mindig békességre ad okot, mindig megakadályozza azt, hogy kétségbeessük és ide-oda szaladgáljunk, hogy tudhatjuk, hogy a nevünk fel van írva a mennyben. Nem azért, mert mi különlegesek vagyunk, vagy szuperhősök vagyunk, vagy szuperszentek vagyunk, hanem mert Jézus Krisztus meghalt értünk, elfogadtuk az ő váltságművét, az ő vére a mi bűneinkért is hult, és hisszük, hogy eltörli azokat, és így bizonyosságunk lehet az örök életünk felől. Azt látjuk, hogy a hithősök is, akár a Zsidó 11-ben, akár itt az Ószövetségben olvasott hősök, Dávid hősei nem rendelkeztek különleges képességgel, de mivel engedelmesek voltak Istennek, Isten hőstetteket vitt véghez bennük, velük és általuk. És ez nem csak 3000 évvel ezelőtt volt igaz, Samma életében, ez igaz lehet a mi életünkben is. Ha készek vagyunk úgy hinni, úgy engedelmeskedni, hogy itt a hithősökről olvassuk, és készek vagyunk úgy megállni ezekben a harcokban. Miért emelkedik ki Samma kortársai közül? Nem olvasunk olyan különleges nagy tettet, vagy nem tűnik nagynak az ő hős tette. Mégis azt mondhatjuk, hogy amikor mindenki megfutamodott, amikor a nép elfutott, ő a helyén maradt és szilárdan állt. Ma sem biztos, hogy mást jelent hősnek lenni, mint tudni szembe menni az árral, vagy tudni megállni, amikor mindenki kétségbe esik, amikor mindenki aggodalmaskodik, amikor mindenki ide-oda kapkod, amikor úgy tűnik körülöttünk, hogy minden megbomlik, ahogy a költő mondja, az ezredéves bástyák meginognak, akkor tudni szilárdan állni. És nem azért, mert mi olyan jók vagyunk, vagy olyan tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert van egy szilárd alap az életünkben. Milyen beszédes ez a pár sor, amit itt olvasunk az emberi gyarlóságról, az ellenség eltökéltségéről, és a hívő ember álhatatosságának a jutalmáról. Isten azt ígéri a benne bízóknak, drága szegletkövet tettem le a Sionban, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Ezt olvassuk Ézsaiás könyvében. Ez az alap, ez Jézus Krisztus. Rá lehet alapozni az életünket, rá lehet bízni az életünket, a jelenünket, és a jövőnket is, de nem csak a mennyei létünket, hanem a földi létünket is. És ha én Jézusra alapozom az életemet, akkor nekem nem kell kétségbe esnem, nem kell ide-oda szaladgálnom megoldásokért, hanem megállhatok szilárdan a benne való hitben, a vele való szeretet közösségben, tudva, hogy akik őt szeretik, azoknak minden javukra van. Készek vagyunk-e Jézusra alapozni? Készek vagyunk-e a kősziklára alapozni, vagy még mindig valami fövenyes, homokos talajra építünk, valami bizonytalanra, egy eszmére, egy ideológiára, egy izmusra, egy hamis vallásosságra, egy hamis istenképre, hamis váradalmakra, vagy a korszellemre, vagy az aktuális divatokra, a saját jó elgondolásunkra, akaratunkra, tervünkre, mire alapozzuk mi az életünket, vagy pedig készek vagyunk Jézusban bízni. Mert aki Jézusra alapoz, benne bízik, neki engedelmeskedik, az szilárdan megáll az élet viharaiban, harcaiban, akkor is, hogyha a nép, a környezete, a közgondolkodás, a korszellem megalkuszik, vagy éppen menekülőre fogja. Mert a nép az mindig állhatatlan. Ne gondoljuk azt, mikor azt mondják, hogy a nép szava az Isten szava, dehogy is. Nézzük meg itt is. Rögtön elmenekülnek, harc nélkül. Meg hát minek? Hát egy lencseföldért hullassuk a vérünket. Hát feljöttek a filiszteusok, mi meg a korúzsgyi. A nép az mindig ilyen, a népre nem lehet támaszkodni, a népre nem lehet alapozni. A nép az álhatatlan. És Isten nem azt fogja tőlünk számon kérni, hogy te milyen népből való voltál, te milyen környezetben éltél, milyen hatások értek téged a családban, a munkahelyen, a különböző közösségeidben vagy az országodban, hanem téged személy szerint fog számon kérni. Azzal a lehetőséggel, amit tőle kaptál, mit kezdtél. Azzal a felelősséggel, amit te személyesen hordoztál, hogyan éltél. Az a lencseföld, ami rád volt bízva, az vajon meglett-e munkálva, meglett-e védve adott esetben? Elvégezted-e a küldetésed? És tanulságos nem csak a népnek a leírása szempontjából és álhatatlanságának a bemutatása szempontjából ez a történet, hanem az ellenség bemutatása szempontjából is. Ez a rész nem csak felsorol egy hithőst, egy hősi tettet, egy szabadítását Istennek az Ószövetségben, hanem nagyon jól be lehet ezen a néhány soron keresztül mutatni, hogy hogyan is működik a lelki harc, hogy ki is a mi ellenségünk, és hogyan lehet őt legyőzni, hogy mennyire eltökélt a sátán abban, hogy elbuktasson bennünket. Összegyűlnek a filiszteusok. Az ellenség mindig koncentrálja az erőit. Ő nem csak így immel ámmal támadgat, hadakozik a hívők ellen, hanem mindig nagyon koncentráltan, mindig nagyon szisztematikusan, mindig nagyon tudja, hogy hol kell támadni, és mindig nagyon tudja, hogy mit akar elérni. Koncentrált a támadás, céltudatos, még ha jelentéktelennek is tűnik a terület, lencseföld. Mintha a filiszteusoknak nem lett volna elég lencseföldje. És gondolhatták azt Izrael népe is, hogy hát most ezért a földért, ezért a nem tudjuk mekkora volt a terület, biztos nem volt túl hatalmas, ezért hullassuk a vérünket, hát inkább visszavonulunk, aztán majd itt-ott háttérben rendezzük a sorokat, és újra felvesszük a harcot. Úgy tűnik, hogy jelentéktelen területet támad az ellenség. Mégis ez a lencseföld az Istentől adott örökség egy darabja. És Samma így tekintett rá. Nem azt nézte, hogy kicsi, meg jelentéktelen, meg van belőle még több ezer hektár, hanem azt mondja, hogy ezt a földet mi örökségként Istentől kaptuk, az ő ajándéka az életünkben, felelősek vagyunk érte. Nem attól értékes, ami terem rajta, hanem attól, akitől kaptuk. És ha én Istentől kaptam, akkor felelős vagyok érte, és akkor nem tékozolhatom el, nem mondhatok le róla könnyen, nem árverezhetem el, vagy árusíthatom ki, nem dobhatom oda az ellenségnek. És lehet, hogy valaki úgy ül itt, hogy azt gondolja, hogy az én életem egy lencseföldet se ér. De Istentől kaptad ezt az életet. Istentől kaptad az értékeidet, a talentumaidat, a képességeidet, mindent, amit van, azt Istentől kaptál. Jól élsz-e vele? Arra használod-e, amire Isten adta? Az idődet. Minden nap kapunk az Úr Jézustól, testvéreim, 24 teljes órát, se többet, se kevesebbet. Azt mire használjuk? Arra használjuk-e, amire ő adta? És azt látjuk, hogy az ellenség mindig ilyen módon és ilyen helyeken támad. Látszólag kevésbé fontos, kevésbé értékes. Hányszor halljuk ezt? Nem olyan nagy dolog ez. A sátán ma is így kezdi a kísértéseit, a támadásait. Csak ebből engedj egy kicsit, csak abban alkudj meg. Nem kell azt olyan komolyan venni. Ismerjük ezt, ugye? Az így kezdődő mondatokat. 6000 éve is így kezdődött, nem? Az emberiség romlása. Hát az csak egy gyümölcs, egy fán. Nem kell azt olyan komolyan venni, hogy Isten azt mondta, hogy ne szakíts belőle. Csak ugyanazt mondta az Isten. Biztos, hogy olyan fontos az, amit Isten mondott. Relativizál, a bűnt bagatelizálja, nem olyan nagy dolog az. Hát meg mindenki ezt csinálja, nem? Így tudsz érvényesülni, így tudsz előbre haladni. Nem olyan nagy dolog. És ha megnézzük, hogy hogyan szoktunk alkudozni a piacon, a sátán ugyanezt csinálja lelki értelemben az erkölcsi értékekkel. Így próbálja lealacsonyítani, leértékelni őket. Ha 100 forintba kerül valami, és azt mondjuk, hogy akkor mi elvisszük 90-ért, vagy 80-ért, aztán megy ide-oda az alkudozás, nem ugrunk vissza a 100 forintra, sosem, hanem mindig a már lealkudott árból megyünk, vagy próbálunk lemenni, még lejjebb, még lejjebb. És a sátán ugyanezt csinálja az erkölcsi értékekkel. Van egy mérce, egy Isten által adott rend, mérték, csak egy kicsit engedj belőle. Csak erre a 10 percre, csak erre a fél órára. Csak még ezt nézd meg, csak még ezt hallgasd meg, csak még oda menj el egyszer. És a következő kísértés alkalmával nem fog visszamenni a eredeti mércére, már a leszállított mérciről kezd el tovább alkudozni. És hogyha ellenállunk, akkor ő majd újra fog próbálkozni. Koncentráltan, szisztematikusan támad, keresi a gyenge pontokat. És megdöbbentő volt ezt ilyen egészen egyszerű esetben is tapasztalni, hogy még egy olyan kevesebb intelligenciával ellátott lény, mint a lódarázs, hogy keresi a gyenge pontokat. Amikor egy csendes héten szolgáltam, és este is készültem a másnapi áhítatra, égett a villany, jönnek a fényre az erdőből ezek a rovarok, és nem zavarta őket, hogy kopognak az ablaküvegen, és ezzel saját maguknak is valószínűleg fájdalmat okoznak, de keresték szisztematikusan a gyenge pontot. Elindultak balról, jobbra, szépen mentek végig, kopogtak az ablakon, hogy hát, ha valahol át tudnak jutni. És nem adták fel, amíg le nem kapcsoltam a villanyt, addig ők próbálkoztak. És a sátán is így van, ha látja, hogy a mi életünk világít, hogyha mi Krisztus világosságát hordozzuk a családban, a munkahelyen, az iskolában, a baráti körben, akkor ő fog támadni. Mert a nagy lelki szellemi sötétségben feltűnik a keresztény embernek a világossága. És hogyha az egyik ponton nem ért el sikert, akkor megy a másikra, a harmadikra, a negyedikre, keresi a gyenge pontot. És éppen ezért kell felkészültnek lenni, és felvértezetnek lenni, hogy ne tudjon elbuktatni. Ha nem győzött egyszer, akkor újra próbálkozik. Megdöbbentő olvasni az Úr Jézus megkísértésének a történetének a végén, hogy azt mondja, hogy és ekkor elhagyta őt a sátán egy időre. Nem mondta azt, hogy ja, hát most nem jött össze, akkor kész, vége, ennyi volt, hanem egy időre, és utána újra próbálkozik. Amikor fáradtabb vagy, amikor gyengébb vagy, amikor sok teendőd van, és nem látszol ki a munkából. És milyen jó, hogy az Úr Jézus adott nekünk példát, hogy hogyan győzhető le a sátán. Az Istennel való szoros, személyes közösségen keresztül. Nem azért, mert szuperképességünk van, nem azért, mert erősebbek lennénk, mint a sátán, mert ő sokkal hatalmasabb nálunk, de Jézussal együtt le tudjuk győzni. Mert éppen a megkísértés történetében olvassuk azt, hogy az Úr Jézus nem csak idézte a Bibliát, mert azt talán sokan tudjuk mi is idézni, egy-egy aranymondást, még gyerektáborból vagy hittanóráról emlékszünk rá, János 3.16 és társai, a sátán is idézte a Bibliát, 91. Zsoltárt idézte, hogy ugolj le nyugodtan a templomormáról, mert megvan írva, hogy az ő angyalainak parancsol felőled az Isten, hogy megnőzd a lábadat a kőben. A sátán is ismeri a Bibliát, még ha nem is jól idézi, vagy kiragadva a szöveg összefüggésből. Nekünk nem elég ismerni a Bibliát lexikálisan, agyunkkal, megtanulni kívülről igéket, bár nagyon hasznos és jó, mert egy-egy adott élethelyzetben, vagy éppen egy kísértés alkalmával tudunk vele élni. De Jézus nem azzal győzte le a sátánt, hogy idézte a Bibliát, hanem azzal győzte le a sátánt, hogy engedelmeskedett annak az igének, amit idézett. Hiába idézte a sátán a Bibliát, hogyha nem engedelmeskedik neki. És mi is így tudunk győzelmet aratni a kísértések felett, hogyha azt az igét, amit megtanultunk, amit hallottunk, azt elkezdjük megélni. Amikor elkezdjük cselekedni az Isten szavát, nem csak tudunk róla, meg hallunk róla, meg beszélünk róla, hanem megéljük a döntéseinkben, a szavainkban, a tetteinkben, az értékrendünkben, a kapcsolatainkban. És a sátán nem bírja elviselni az engedelmességet. Azt olvassuk ugye az igében, az új szövetségben, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Hogyan lehet megfuttatni a sátánt, legyőzni, ellenállni neki? Úgy, hogyha engedelmeskedünk az igének, mert azt ő nem bírja. Neki a lételeme az Isten ellen való lázadás. Ha mi készek vagyunk engedelmeskedni Istennek, akkor ő nem talál rajtunk fogást. Jézus is így győzte le az ellenséget. Az idézett igének engedelmeskedett. És visszatérve a történetünkhöz, Samma életéhez azt látjuk, hogy amikor mindenki menekült, Samma nem sodródott az árral. Megállt. Nagyon beszédes ez a egy szó is, hogy megállt. Tudsz-e te, kedves testvérem, megállni? Az élet forgatagában, az élet rohanásában tudsz-e megállni és elcsendesedni, és Istenre nézni? Csoda, hogyha elbukunk, hogyha még megállni sincs időnk. Ha nem figyelünk arra, hogy megálljunk Isten jelenlétében, Isten erőterében, és olvassunk Bibliát, imádkozzunk, tárjuk Isten elé az örömünket, bánatunkat, kérésünket, hálaadásunkat. Kulcs fontossága a győzelemhez, hogy tudjunk megállni. Hogy ne daráljon be a világ, hogy tudatosan kivonjuk magunkat a sodrásból, és azt mondjuk, hogy eddig és ne tovább. És itt nincs szomszéd, nincs mobiltelefon, nincs kedvenc sorozat, nem megy a rádió, nem megy a tévé, hanem most Istennel vagyok. És minőségi időt szánok oda rá. Nem csak valami 10 percet, és már belealszom az imádságomban este, vagy éppen reggel rohanva munkahelyre, vagy a feladatok teljesítésére gyorsan valamit elolvasok. Hanem minőségi időt szánok oda, megállok az Isten jelenlétében, az ő erőterében, és akkor egészen másként fogom látni magamat is, a problémáimat is, a megoldandó feladatokat is, az ellenséget is, mert először Jézusra néztem. És amíg a sátán el tudja érni, hogy magamra nézzek, meg az ellenségre nézek, addig mindig rohangálás lesz belőle. Meg kétségbeesés, meg kapkodás, meg a végén bukás. De ha meg tudok állni tudatosan, minden nap, Jézus erőterében, ránézve, abból a győzelemből merítve, amit ő aratott a Golgotán, akkor én is fogok tudni győzni. És másként fogom az ő szempontjából látni a saját életemet, a problémáimat, a bűneimet, a nehézségeimet, a harcaimat. Isten előtt állni, rendezni a sorokat, és felvérteződni. Ezt tudatosan meg kell tennünk minden nap. Csodálkozunk, hogy kapjuk a sebeket, kapjuk a támadásokat, bukunk el újra és újra, amikor fegyvertelenül, meg felvértezetlenül szaladgálunk a csatatéren. Csodálkozunk, hogy eltalálnak minket. Csodálkozunk, hogy könnyen betalál a sátánnak egy-egy támadása, amikor nincs rajtunk vértezet, nincs rajtunk fegyverzet. Nem véletlenül mondja Pál apostol az Efézus 6-ban a lelki fegyverzetet, hogy azzal minden nap, minden kereszténynek fel kell vérteződnie, tudatosítani magában, hogy mit jelent az igazság szeretetnek az öve, a megigazulás páncélja, a békesség evangéliuma hirdetésének a készsége, az üdvösség sisakja, a hit pajzsa, a lélek kardja. Fel vagyunk ezekkel vértezve? Meg tudunk állni Isten előtt? Legalább annyi időre, míg ezeket felpakolja ránk, és úgy tudunk majd kimenni a harcba. Isten minden eszközt megadott nekünk ahhoz, hogy győzzünk. De a mi felelősségünk az, hogy ezekkel a fegyverzetekkel felvérteződjünk Jézus jelenlétében és erőterében. Mert Isten mindent megtesz értünk, de semmit nem tesz meg helyettünk. És ne várjunk győzelmet, ne várjunk sikert, lelki értelemben ne várjunk elismerést, hogyha mi a minimumot nem tesszük meg, hogy odafigyelünk Istenre. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? És most, ahova megyek, ahova készülök, oda a békesség evangéliumát viszem magammal? Békességet viszek, ahova megyek? A családomba, a munkahelyemre, a gyülekezetbe? Vagy megosztottságot, vagy a sérelmeimet, vagy a pletykáimat? Mit viszek magammal? Vagy önigazult vagyok? Mindenkinek csak a magam igazát szajkózom, vagy pedig engedem, hogy Jézus tegyen igazzá, és nyilvánítson igazzá. engedem, hogy ő igazítson meg. Ragaszkodom az igazsághoz, a valósághoz, ahhoz a valósághoz, amit Isten jelent ki, és ami az Isten valósága, vagy valami vetített világban próbálok tájékozódni? Van-e üdvbizonyosságom az élő Istennel való személyes kapcsolatomból? Olyan bizonyosság, ami nem felfúvalkodottságról szól, nem arról szól, hogy én milyen profi keresztjén vagyok, hanem arról, hogy Jézus Krisztus érdeméért kegyelemből, hitáltal örök életem van, és ezt a sátán sem veheti el tőlem. Sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem semmilyen hatalmasság nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban megjelent számunkra. Komolyan vesszük-e ezt a Róma 8:38-39-et? Nem véletlenül hasonlítja Pál apostol az üdvösségről való bizonyosságot a sisakhoz a fegyverzetek közül. Mert karsérüléssel, meg lábsérüléssel még lehet harcolni, meg élni. De fej nélkül élni nem lehet. És hogyha valakinek az üdvösségét támadja a sátán, vagy az üdvbizonyosságát, nem véletlen, hogy a fej védelmét, a sisakot hasonlítja hozzá Pál apostol. Aztán felvesszük-e a hit pajzsát, amivel azt mondja, hogy a gonosz minden nyilát megoldhatjuk. Vagy ha nincs hitünk, akkor kérünk-e Istentől élő hitet, nem valami hamis elgondolást, tévképzetet, hiszékenységet, csalfa vakreményt, hanem élő hitet. És tudjuk-e forgatni az igét, mert azt mondja, hogy a lélek kardja, az Isten beszéde. És itt jön be az ige ismeret, hogy tudunk-e helyén mondott igét mondani. Egy vigasztaló szót, egy bátorító vagy éppen intő szót az Isten igéjéből, ahogy mondja a Szentírás egy másik helyen, aranyalma ezüstányéron az, amit mondunk. Az az aranyalma, az az Isten igéje, az ezüstányér meg az a szeretet, meg az a gondoskodás, meg az az óvó, féltő hozzáállás a másik felé. Így viszonyulunk mi egymáshoz, a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben? Vagy az igét esetleg bunkósbotnak használjuk? És akkor na majd most jól megmondjuk neki? Aranyalma ezüstányéron, de az ellenséggel szemben viszont kard és fegyver. De Isten szent lelkével felvértezve lehet csak jól használni. Vannak-e, kedves testvérem, ilyen megállásaid Isten előtt, amikor engeded neki, hogy felvértezzen és feltöltsön? Azt látjuk, hogy Samma megvédte, megoltalmazta, amit Istentől kapott. Mi a te lencseföldet, kedves testvérem? Mi az, amire azt gondolod, hogy ó, hát ez természetes, ez magától értetődő, ez nem nagy szám, ez nem nagy dolog, ez nem olyan értékes, de mégis Istentől kaptad, és felelős vagy érte Isten felé. Talán jelentéktelennek tűnhet, de mégis ezen múlik az Istennel való kapcsolatod, hogy végül hős lehess, és győztes lehess te is. Nem tűnt nagy dolognak Sámsonnak a hosszú haja, ugye? És nem is abban volt az ereje, az csak a jele volt az Istennel való kapcsolatának. De mivel a sátán sikeresen relativizálta ezt, ó, nem nagy dolog, levágják, majd kinő újra. De az Istennel való kapcsolata múlott ezen. Mi a te lencseföldöd? Mi az a hely, ahova Isten azt mondja, hogy már pedig ezt neked adtam? Mi az az életednek az a területe, ahol támad a sátán, ahol próbál relativizálni a bűnt, ahol próbál törbecsalni, elbuktatni, és mi az, ahol meg kell állni, és azt mondani, hogy eddig és ne tovább. És lehet, hogy ez csak egy lencseföld, de mert Istentől kaptam, én harcolok érte nem magamnak, hanem az Úrnak. Nem a magam erejével, hanem Isten erejével. És vele lehetsz te is győztes, és vele lehetünk minnyáján győztesek. És ne engedjük, hogy a sátán az Istentől kapott ajándékainkat tönkretegye, elrabolja tőlünk, vagy elértéktelenítse, vagy értéktelennek láttassa a szemünkben. Legyünk nagyon hálásak Istennek, mert a hála, az Isten iránti hála a legjobb ellenszere a kísértésnek. Ha én hálás vagyok Istennek, ha én meg vagyok vele elégedve, és azzal, amit tőle kaptam, akkor nem tud a sátán mit felmutatni helyette. Az Isten iránti hála az dicsőíti őt, és az a legjobb védelem az elégedetlenséggel, a kísértéssel, a kívánsággal szemben. Megverte a filiszteusokat Samma, De mégis azt olvassuk a végén, az Úr vitte véghez a szabadítást. És lehetünk mi is így, az Úr kezében eszközök, győzelemre vezethet minket, mások életére nézve is lehetünk az ő kezében a szabadításának eszközei, de soha ne feledjük egy-egy ilyen győzelem után, hogy nem a miénk az érdem, nem a miénk a dicsőség, egyedül Istené a dicsőség. Ő vitte véghez a szabadítást a mi életünkben is, a kisebb-nagyobb harcokban, a lencseföldekért, de ő vitte véghez azt a legnagyobb szabadítást is ott a Golgotán, amikor Jézus Krisztus meghalt értünk, helyettünk és miattunk, legyőzte a sátánt, és örök szabadítást szerzett azok számára, akik benne hisznek. Hiszen Jézusnak a neve is ezt jelenti, hogy szabadító. Adja Isten, hogy őt megismerve, az ő golgotai győzelmét magunkévá téve, mi is győzelemről győzelemre harcoljuk meg a hitnek szép harcát. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te egy lencseföldnél sokkal többet adtál nekünk. Köszönjük azt a sok-sok áldást és sok-sok ajándékot, amit tőled kaptunk, nem csak anyagi értelemben, hanem lelki értelemben is. Bocsásd meg, amikor hálátlanok vagyunk, vagy tékozoljuk a te ajándékaidat, és nem veszük észre, hogy mit mire adtál, és nem élünk jól vele. És bocsásd meg, amikor nem értjük, hogy miért nincs igazi békességünk, miért nincs igazi boldogságunk, amikor hagyjuk a sátánnak, hogy ezeket a lencseföldeket elfoglalja, és nem veszük észre, hogy ő rabolja meg az örömünket, ő rabolja meg a békességünket, ő teszi tönkre a szeretet kapcsolatainkat. Nem akarunk, Úr Jézus, futkosni, és mindenféle emberi segítségek után kétségbeesve kapkodni, amikor nehézségbe kerülünk. Meg akarunk állni szilárdan a próbák idején is, a kísértések idején is. Nem akarunk, Úr Jézus, sodródni az árral, meg a korszellemmel, a világgal, hanem veled szeretnénk felvérteződni. És meg akarjuk védeni, meg akarjuk oltalmazni azt, amit nekünk adtál. Vértesz fel bennünket erre a lelki harcra, attól, hogy minden nap tudjunk minőségi időt tölteni veled, hogy a lelki fegyverzettel felvérteződve tudjunk győzelmesen harcolni, és tudjuk a te golgotai győzelmedet a hétköznapokban is megélni. Köszönjük, Úr Jézus, a te szabadító művedet, köszönjük, hogy te legyőzted a sátánt, és köszönjük, hogy a te véred megtisztít minket minden bűntől. Köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd most a mi gyülekezetünk egész közösségét, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Te áldj meg, imádkozunk a betegekért, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolóknak kérünk, te légy a vigasztalójuk. Hozzuk eléd egyházunknak és nemzetünknek a jövőjét, sorsát, kérünk, hogy te adj ébredést és megújulást a te szent lelked által. És imádkozunk, Úr Jézus, az üldözött keresztény testvéreinkért, hogy te erősítsd az ő hitüket, és adj nekik szabadulást. Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ámen.